Hangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Lektorokat és akolitusokat avatott Ternyák Csaba egriesek az Egri Főegyházmegye és a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatára. Krisztus a mindenség királya főünnepe, az egyház év utolsó vasárnapja, amikor több kispap testvér részesül az úgynevezett kisebb rendekben, mondta el a szentmise kezdetén a főpásztor. Hozzátette, az ünnepnek van egy másik üzenete is. Ferenc pápa rendelkezése szerint 2021-től az ifjúsági világnap Krisztus király vasárnapján van, korábban virágvasárnapon volt. Ez arra ösztönöz, hogy a fiatalok tegyenek tanúságot a világban, hogy Krisztust ismerik el királyuknak, akit szeretettel akarnak szolgálni. Ternyákiesek tanításában Leó pápa ifjúsági világnapra küldött üzenetét idézte, amelyben a Szentatya arra hív fel, a Szentlélek erejével a remény zarándokaiként készüljünk arra, hogy Krisztus bátor tanúivá váljunk. Gyöngyöstarjánban a vasárnapi szentmisét követően adta át Ternyák Csaba egriesek az idei pirkerdíjat, amelyet Ötvös András érseki tanácsos, tiszteletbeli kanonok nyugalmazott plébános kapott meg. 50 éve szentelték pappám, a 80-as években elveszítette látását. Gondosan figyel arra, hogy szülőfalujában, Gyöngyöstarjánban az esti szentmisét minden vasárnap bemutassa. 17 éve a Mátraverebély Szentkúti búcsújáróhely gyóntatója a nyári időszakban, és szükség esetén kisegít a környékbeli plébániákon. Napi imádságában Jézus Krisztus oltalmába ajánlja azokat, akik segítik abban, hogy papként tudjon működni. Az Európai Unió folytatni akarja a háborút, de mivel pénzük nincs, közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk, mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt, közölt a miniszterelnök az uniós csúcson történteket összegezve a Facebook oldalán. Orbán Viktor videokonferencián tárgyalt a résztvevőkkel. Azt mondta, a megbeszélésen áttekintették azt a szertágazó 28 pontos béketervet is, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra. Brüsszel két újabb veszélyes gazdaságpolitikai döntése készül, azonban a kormány meg fogja védeni a magyar gazdákat és munkahelyeket, és ez így lesz mindaddig, amíg a nemzeti kormány van hatalmon, közölte Szijjártó Péter Brüsszelben az EU-s külkereskedelmi tanácsülését követően. A külgazdasági és külügyminiszter ismertette, még idén alá akarják írni, majd gyorsan hatályba is akarják léptetni az Unió és a latin-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi egyezményt, amely a jelenlegi formájában fenyegetést jelentene a magyar mezőgazdaságra nézve. Emellett Brüsszel központosítani akarja a tagállamok beruházás támogatási döntéseit, amivel gyakorlatilag kiiktatnák a beruházásokért folytatott versenyt az Unióban. Leszögezte azt is, hogy nem engedjük be továbbra sem a silány ukrán gabonát. Október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány 72,6%-a, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál kedvezőbb a teljesülés, tették hozzá, azzal együtt, hogy Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil. A nyugdíjasok a sérült élelmiszer utalványaikat az államkincstárnál december 10-ig cseréltethetik ki, erről adott tájékoztatás Zsigó Róbert a Facebook oldalán. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett, így az utalványt a felhasználási idő végéig, december 31-ig le tudják vásárolni a nyugdíjasok. Részben véget ért az egyeztetés Genfben az amerikai és az ukrán delegáció között a háború befejezését célzó amerikai béketervről még vasárnap. A BBC tájékoztatása szerint a felek pozitívan értékelték a fejleményeket. Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy vélte, a legjelentősebb és legproduktívabb egyeztetésen vannak túl az egész folyamatban. Elmondása szerint az Egyesült Államok változtat azon a 28 pontos javaslaton, ami leginkább az oroszok érdekeit tükrözte eddig. Az ukrán delegációt képviselő Andriy Jermák szintén pozitívan értékelt a tanácskozás után, szerinte van esély az igazságos és tartós békére. Az ukrán küldöttség vezetője korábban arról tájékoztatott, az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóival is egyeztettek vasárnap. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hálás a segítségért az Egyesült Államoknak, minden amerikaiaknak és Donald Trump elnöknek, és értékeli azt, hogy sok ország munkálkodik azon, hogy béke legyen Ukrajnában. Az Európai Unió együttműködik az Ukrajnát támogató országok koalíciójával és az Egyesült Államokkal a béke érdekében, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, bármely béketervnek elsősorban a gyilkolás megállítására kell összpontosítania, és ki kell zárni egy jövőbeni konfliktus lehetőségét. Fontosnak nevezte, hogy a megállapodásban szerepelnie kell annak, hogy az Oroszország által elrabolt minden ukrán gyereket vissza kell juttatni a családjához. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, sokfelé várható kiadós mennyiségű eső, de a keleti határ mentén jóval kevesebb eshet. Erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, napközben 7-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából... XIV. Leó pápa szentmisét mutatott be a kórusok jubileumán. Krisztusban a kegyelem énekeseivé válunk. A templomok és iskolák mindig és mindenütt maradjanak a biztonság és a remény helyei. Leó pápa felhívásai és köszöntései az úrangyala elimádkozásakor. Nem csak bíborosok, hanem világi férfiak vagy világi nők is betölthetik Vatikán városi állam pápai bizottságának elnöki tisztségét. Krisztusban a kegyelem énekeseivé válunk. 14. Leó pápa homíliája. November 23-án vasárnap délelőtt a mi úrunk Jézus Krisztus a világ mindenség királya főünnepén Leó pápa Szent Péter téren mutatott be szentmisét a kórusok jubileum alkalmából. Az oltárnál jelen volt a bíborosi kollégium dékánja Giovanni Battista Re bíboros és a vatikáni bazilika főpapja Mauro Gambetti bíboros. Amint egy 60 ezer hívőhöz és zarándokhoz intézett homíliájában 14. Leó pápa kifejtette, hogy a liturgikus zene rendkívül értékes eszköz, amely révén Isten dicséretét szolgáljuk, és kifejezzük az új élet örömét Krisztusban. A kórusok legyenek az egyház imájának ékes szóló jelei, amely a zene szépségén keresztül kifejezi Isten iránti szeretetét.
Sorelle, fratelli carissimi, nel salmo responsoriale abbiamo cantato Andremo con gioia alla casa del Signore.
A pápa a szentmisén elhangzott válaszos zsoltár szavaival kezdte homíliáját. Induljunk örömmel az úrházába. A mai liturgia arra hív minket, hogy együtt járuljunk az Úr Jézus Krisztus, a világ mindenség királya, az alázatos és szelíd uralkodó elé, örömmel dicsérve őt, aki minden dolog kezdete és vége. Az ő hatalma a szeretet, trónja a kereszt, és a kereszten át országa kisugárzik a világra. Ő a keresztről uralkodik, mint a béke fejedelme és az igazságosság királya, aki kínszenvedésében megmutatja a világnak Isten szívének hatalmas irgalmasságát, fejtette ki szent beszédében a pápa, rámutatva, hogy ez a szeretet ihleti a jubileumukat ünneplő kórusok tagjainak énekét is.
Carissimi coriste musicisti, oggi celebrate il vostro giubileo e ringraziate il Signore per avervi concesso il dono e la grazia di servirlo.
Jubileumuk alkalmából a kórustagok most hálát adnak az Úrnak azért a kegyelemért és ajándékért, hogy hangjukkal és tehetségükkel szolgálhatják dicsőségére és testvéreik lelki épülésére, utalta Szentatya a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúciójára. Feladataik közé tartozik, hogy a közösségeket bevonják Isten dicséretébe, és az éneklés által a liturgikus cselekmény aktívabb résztvevőivé tegyék őket. Ma teljes mértékben kifejezik jubileumukat, örömújongásukat, amely a kegyelem örömével elárasztott szívből fakad, hangsúlyozta homiliájában Leó pápa.
Le grandi civiltà ci hanno fatto dono della musica.
A zene a nagy civilizációk ajándéka, amely arra szolgál, hogy kimondhassuk szívünk mély érzéseit, amelyeket a szavak nem mindig képesek kifejezni. Különösen az ének az, amelyben az értelem, az érzések, a test és a lélek egyesül. A pápa idézte Szent Ágostont, aki szerint cantare amantis est, vagyis az énekel, aki szeret. Aki énekel, az kifejezi a szeretetet, de ugyanakkor a szívében lakozó fájdalmat, gyengétséget és vágyakozást is, miközben szereti azt is, akihez az énekét intézi.
Il canto, in modo particolare, rappresenta un'espressione naturale e completa dell'essere umano.
Isten népe számára a dal imádság és dicséret. Az az új ének, amellyel a feltámadt Krisztus az Atyához fordul, és amelybe bevonja az összes megkereszteltet, mint egyetlen testet, amelyet a lélek új élete hat át. Krisztusban a kegyelem énekeseivé válunk, az egyház gyermekei, akik a feltámadt urat dicsérik. A liturgikus zene rendkívül értékes eszköz, amely révén Isten dicséretét szolgáljuk, és kifejezzük az új élet örömét Krisztusban, állapította meg a Szent Atya.
Come ci ricorda Sant'Agostino, cantare amantis est, ossia il canto è proprio di chi ama.
A pápa ismét idézte Szent Ágostont, aki arra buzdít minket, hogy továbbra is énekelve járjunk, mint fáradt vándorok, akik már elővételezik az énekben azt az örömöt, amit akkor tapasztalnak majd, amikor elérik céljukat. Énekelj, de járj, haladj előre a jó úton. Egy kórus tagjának lenni azt jelenti, hogy együtt haladunk testvéreinkkel, kézen fogva, segítve őket, és velük együtt énekelve dicsőítjük Istent, vigasztaljuk őket a szenvedésekben, buzdítjuk, lelkesítjük őket, amikor a fáradtság eluralkodni látszik, mutatott rá homiliájában Leó pápa. Az éneklés kifejezi, hogy mi egy úton lévő egyház vagyunk, egy olyan szinodális valóság, amely képes megosztani mindenkivel a dicsőítésre és örömre kapott meghívást, a szeretet és reménység zarándok útján.
Anche Sant'Ignazio di Antiochia usa parole toccanti, mettendo in relazione il canto del coro con l'unità della Chiesa.
A pápa emlékeztetett antiochiai Szent Ignác szavaira is, amelyekkel a kórus énekét összekapcsolja az egyház egységével. Egységetek és egyetértő szeretetetek révén Krisztusnak énekeltek. Kórusban egyesülve, összhangban vegyék fel Isten hangját, és egyetlen hangon énekeljenek Jézus Krisztus által az Atyának. Egy kórus különböző hangjai egymással összhangban egyetlen dicséretet zengenek, amely az egyház ragyogó jelképeként a szeretetben mindenkit egyetlen édes dallammá egyesít.
Voi appartenete a cori che svolgono la loro attività soprattutto nel servizio liturgico.
Leo pápa ezután arra mutatott rá, hogy a kórustagok liturgikus tevékenysége valódi szolgálat, amely felkészülést, hűséget, kölcsönös megértést és mindenek előtt mély lelki életet, fegyelmet, készséges lelkületet igényel, különösen akkor, amikor ünnepélyes liturgiát vagy valamilyen fontos eseményt kell előkészíteni közösségeik számára. A kórus egy különböző emberekből álló kis család, akiket a zene iránti szeretet és a felkínált szolgálat köt össze. Azonban a közösség a nagy családjuk, amelynek részét alkotják, törekedjenek rá, hogy még egységesebbé tegyék. A kórus az egyház egyfajta jelképe, amely célja felé halad a történelemben, dicsérve Istent. Bár néha ez az út tele van nehézségekkel és megpróbáltatásokkal, az ének könnyebbé teszi az utat, enyhülést és vigaszt nyújtva.
Impegnatevi dunque nel trasformare sempre più i vostri cori in un prodigio di armonia e di bellezza.
A pápa arra biztatta őket, hogy kórusaikat egyre inkább alakítsák át a harmónia és a szépség csodájává. Váljanak egyre inkább az Urát dicsőítő egyház ragyogó képmásává, tanulmányozzák figyelemmel az egyház tanítását, amely a zsinati dokumentumokban megjelöli számukra a szolgálatuk legjobb végzéséhez szükséges irányelveket. Mindig vonják be Isten népét, nem engedve annak a kísértésnek, amely kizárja a szertartáson résztvevő közösség aktív részvételét. Legyenek az egyház imájának ékes szóló jelei, amely a zene szépségén keresztül fejezi ki Isten iránti szeretetét. Lelki életük legyen mindig méltó szolgálatukhoz, hogy hitelesen kifejezhessék a liturgia kegyelmét.
Vi pongo tutti sotto la protezione di Santa Cecilia.
Végül Leó pápa mindnyájukat Szent Cecília szűz és vértanú oltalmába ajánlotta, aki Rómában életével a szeretet legszebb dalát emelte fel az Úrhoz, teljesen Krisztusnak szentelve magát, a hit és a szeretet ragyogó tanúságtételét kínálva fel az egyháznak. Énekelve haladjunk előre, és ismét tegyük magunkévá az ünnepi liturgia válaszos zsoltárának meghívását. Induljunk örömmel az Úrházába, hangzott 14. Leó pápa buzdítása a kórusok jubileumi szentmiséjén mondott homiliájában. A templomok és iskolák mindig és mindenütt maradjanak a biztonság és a remény helyei. Leó pápa felhívásai és köszöntései. Vasárnap délben a Szent Péter téren bemutatott jubileumi szentmiséjük végén Leó pápa köszöntötte a világ minden tájáról érkezett kórusokat és énekkarokat, az Úr áldását kérve szolgálatukra. A zarándokok között üdvözölte az ukrajnai egyházmegyéből érkezett híveket, arra kérve őket, hogy vigyék el hazájukba a Szent Péter tér ölelését és imáját.
Ho appreso con immensa tristezza le notizie dei rapimenti di sacerdoti, fedeli, studenti nella Nigeria e nel Camerun.
A pápa mély szomorúsággal értesült a hírről, hogy Nigériában és Kamerunban papokat, hívőket és diákokat ejtettek fogságba. Különösen erős fájdalmat érez a sok elrabolt fiú és lány, valamint aggódó családjaik miatt. Szívből jövő felhívást intézett a túszok azonnali kiszabadítása érdekében, az illetékes hatóságokat pedig arra szólította fel, hogy sürgősen tegyenek megfelelő rendelkezéseket, amelyekkel biztosítják szabadonbocsájtásukat. Leó pápa kérte, hogy imádkozzunk ezekért a testvéreinkért, és azért, hogy a templomok és iskolák mindig és mindenütt a biztonság és a remény helyei legyenek.
Oggi nelle diocesi di tutto il mondo si celebra la giornata mondiale della gioventù.
A pápa utalt rá, hogy ezen a vasárnapon világszerte minden egyházmegyében megtartották az ifjúsági világnapot. Áldását adta mindazokra, akik részt vettek az ünnepséghez kapcsolódó különböző szertartásokon és kezdeményezésekben, és lelki öleléséről biztosította őket. Krisztus király ünnepén a pápa azért imádkozott, hogy minden fiatal felfedezze annak szépségét és örömét, hogy az Urat követi, és elkötelezi magát a szeretet, az igazságosság és a béke országa iránt. A Szent Atya végül bejelentette, hogy hamarosan, november 27-én, csütörtökön megkezdi apostoli útját, amely során felkeresi Törökországot és Libanont. Törökországban részt vesz a Níceai zsinat 1700. évfordulójára emlékező ünnepségen. Ezt a történelmi eseményt idézi fel a vasárnap közzétett In Unitate Fidei apostoli levél, utalt rá 14. Leó pápa, majd a következő szavakkal fejezte be az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Most Szűz Máriához fordulunk, anyai közbenjárására bízva mindezeket a szándékainkat és a békért mondott imáinkat. Az úrangyala elimádkozása után a Szent Atya hosszasan körbejárt a pápa mumbéjával a Szent Péter teret, hogy üdvözölje a teret és környékét zsúfolásig megtöltő híveket, zarándok csoportokat. Megáldotta a felé nyújtott gyermekeket, homlokukat a kereszt jelével jelölte meg. Vatikán Városi Állam Pápai Bizottsága. Változott az elnökre vonatkozó szabály. November 21-én lépett hatályba 14. Leó pápa, november 19-én aláírt motu propriója, saját kezdeményezésére kiadott apostoli levele, amely hatályon kívül helyezi a Vatikán Városi Állam előző alaptörvényének 8. cikkét. Eszerint csak bíborosok tölthették be a pápai bizottság elnöki tisztségét, amelyet jelenleg egy nővér, Raffaella Petrini lát el. A pápa ezáltal megerősítette a Ferenc pápa által szorgalmazott változást, és megoldott egy kérdést, amely az egyre összetettebb és sürgetőbb kormányzási igények miatt merült fel. Nem csak bíborosok, hanem egyéb tagok is betölthetik a Vatikán Városi Állam Pápai Bizottságának elnöki tisztségét, vagyis lehetnek világi férfiak vagy világi nők. Ezt állapítja meg 14. Leó pápa motu proprio formában írt apostoli levele, amelyet november 21-én tettek közzé. Ez a pápa saját kezdeményezésére kiadott rendelet hatályon kívül helyezi az alaptörvény 2023. júniusában közzétett 8. cikkét, és válaszol az egyre összetettebb és sürgetőbb kormányzási igényekre. 2025. március 1-től Ferenc pápa döntése alapján ugyanis Raffaella Petrini szerzetesnő tölti be a Vatikán Városi Állam Pápai Bizottsága és a Vatikáni Kormányzóság elnöki tisztségét. Ő az első nő, aki ezt a kettős szerepet ellátja, amely magában foglalja a törvényhozói és közigazgatási feladatok betöltését a Vatikán Városi Államban. Már a Szentszék sajtótermének 2025. február 25-i közleménye, amely a kormányzóhivatal főtitkárainak kinevezésére vonatkozott, világosan jelezte, hogy Ferenc pápa módosította a Vatikán Városi Állam alaptörvényét. 14. Leó pápa pénteken közzétett motu propriója megerősíti az elődje által kívánt változtatást. Az alaptörvény 8. cikke kimondta, hogy a Vatikán Városi Állam Pápai Bizottságát bíborosok, közöttük az elnök és egyéb tagok alkotják, akiket az egyházfő 5 éves időtartamra nevez ki. A most közzétett motu proprióban az említett cikk hatályát veszti és a következő szöveg váltja fel. A Vatikán Városi Állam Pápai Bizottságát bíborosok és egyéb tagok, közöttük az elnök alkotják, akiket az egyházfő 5 éves időtartamra nevez ki. Ez a módosítás lehetőséget nyit arra, hogy egyéb tagok, közöttük nem bíborosok is, például világi férfiak és nők is vezethessék a bizottságot. 14. Leó pápa apostoli levelében a következőkkel indokolja döntését. A kormányzóság arra kapott meghívást, hogy saját struktúrájával hozzájáruljon a Vatikán Városi Állam saját küldetéséhez, ezt a feladatát Péter utódja szolgálatában teljesítve, akinek közvetlenül felelős. Ennek az igényes feladatnak a megvalósítása során a kormányzóság egyfajta társfelelősséget vállal és gyakorol a kommunióban, a szeretett közösségben, amely, hangsúlyozza a pápa, a római kúria szolgálatának egyik alapelve, ahogyan azt Ferenc pápa meghatározta a 2022. március 19-én aláírt Predicate Evangelium, hirdessétek az evangéliumot kezdetű, a római kúria reformját segítő apostoli konstitúciójában, amely Vatikánváros államára is érvényes. A megosztott felelősségnek ez a formája indokolja tehát bizonyos megoldások megerősítését, amelyek eddig a kormányzási igényekre válaszként születtek, s amelyek egyre összetettebbek és sürgetőbbek, szögezi le 14. Leó pápa november 21-én közzétett motu propriója. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival, Árpádházi Szent Erzsébet és Alexandriai Szent Katalin életéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban két különleges szentről fogunk beszélgetni, Árpádházi Szent Erzsébetről és alexandriai Szent Katalinról. Ők mindketten életüket az emberek segítségére, valamint a hit védelmezésére és terjesztésére szentelték. Szeretnélek benneteket megkérni, hogy mondjátok el, hogy ki mit tud Szent Erzsébetről. Akkor kezdjük Árpádházi Szent Erzsébet életével. Mutassuk be, hogy ki volt ő. Léna.
Árpádházi Szent Erzsébet 1207-ben született Sárospatakon, II. András magyar király és Merániai Gertrúd lányaként. Gyermekkorát részben itt töltötte, ahol megismertette a néppel azt a jóságot és könyörületet, amely egész életét jellemezte. Már fiatal korában is mély hittel viseltetett az emberek iránt. Bár hamar elkerült Magyarországról, Sárospatak az emlékezetében és a magyar nép lélekben is különleges helyet foglalt el. A város büszkén őrzi Erzsébet emlékét, és az évek során több szobrot, templomot, emlékművet emeltek tiszteletére.
Jó, köszönöm szépen, Léna. Volt-e már valaki Sárospatakon, járt-e már? Nem jártatok? Na majd akkor egyszer, ha eljuttok, akkor menjetek el, és nézzétek meg, mert Árpádházi Szent Erzsébet itt született Magyarországon, Sárospatakon. Nem sokat tartózkodott Magyarországon, mert fiatalon elkerült, hova került el, ki tudja?
Lackó. Németországban.
Igen. Fiatalon 4 éves korába elkerült Németországba, az anyukája és az apukája úgy gondolta, hogy majd a türingiai őrgrófhoz fogja adni, Lajoshoz. És 4 évesen felpakolták őt a szekerekre, a dolgaival, a hozományával együtt, és elkerült Németországba. Ott nevelkedett tovább. Aztán 14 évesen ment feleségül Lajoshoz. Lackó, légy szíves, olvasd a történetet.
Erzsébet 14 évesen ment feleségül a türingiai Jörgorufhoz, Lajoshoz, és az Eisenbach melletti Wartburg várába költözött. A középkori udvari környezet nem akadályozta meg abban, hogy segítse a szegényeket és betegeket. Az udvari fényűzés helyett Erzsébet az egyszerűséget és szolgálatot választotta. Az alattvalók és családja is gyakran találkozhattak vele, amint ételt és gyógyszert vitt a rászorulóknak.
Ki emlékszik, milyen történetet mondtunk el az iskolába is róla, Laci?
Ugye amikor Szent Erzsébet egyszer vitt kenyeret a szegényeknek, akkor a nevelőnője meglátta és kérdezte, hogy mi van a kötényedben. Tél közepe volt, és hogy Erzsébet meg azt mondta, hogy rózsák, és akkor mondta a nevelőnője, hogy mutass meg, és akkor rózsák voltak a kötényében.
Igen, csoda történt, rózsákká változtak. Tehát látjátok, hogy milyen a jó Isten, segítette őt, ő jó ügyben vitte ki a kenyeret a palotából, de hát voltak, akik figyelték őt, hogy majd megnézik, hogy mit csinál, és a jó Isten átváltoztatta a kenyereket rózsává. Ezért szoktuk mondani, hogy ez egy híres rózsacsoda, amely a középkor egyik legismertebb legendájává vált.
A rózsacsoda története. Egyszer, amikor Erzsébet éppen kenyeret és élelmet vitt titokban a szegényeknek, találkozott férjével Lajossal. Mivel tudta, hogy a vár néhány lakója ellenezte jótékony tetteit, Erzsébet aggódott, hogy férje rossz hallását fogja kiválani. Amikor azonban Lajos megkérte, hogy mutassa meg, mit rejt a köpenye alatt, a kenyér csodálatos módon rózsákká változott. A legenda szerint a köpenye alatt bőséges rózsacsokor jelent meg, annak ellenére, hogy tél volt. Ez a csoda jelezte, hogy férje számára Erzsébet tiszta szándékát és hitből fakadó jóságát. A rózsák azóta is Szent Erzsébet ismertető jegyévé váltak, és számos ábrázolásán szerepelnek.
Igen, köszönöm. Erzsébetről sok mindent tudunk, amit a legenda szerint fennmaradt. Mire emlékeztek, hogy mit csinált életében? Lackó.
Hát, hogy 3 gyereket megszült.
Igen.
Nagyon szeretett lovagolni, mindig kiment a férje elé, és hogy egyszer, amikor várta haza a férjét a háborúból, akkor az egyik beteget az ágyába fektette a Lajosnak, igen. És akkor kérdezte Lajos, hogy ki van az ágyamban, és akkor mondta, hogy egy beteg, Lajos nem haragudott meg, és amikor Erzsébet visszament a beteghez, akkor Jézus feküdt az ágyban.
Így van, megint egy csoda történt, és nem haragudott Lajos király rá. A többiek már szerették volna őt rágalmazni, hogy mit csinál itt a palotában, amíg a férje távol van, de jó Isten megint csak egy csodát művelt, és Jézus feküdt az ágyban, képzeljétek el, mikor belépett az ajtón Lajos király. Köszönöm szépen, Lackó, ügyes vagy.
Amikor Lajos király egyszer volt egy háborúban, akkor nem tért vissza, és így Erzsébet özvegy lett.
Így van, tehát nagyon fiatalon özvegy lett, és egyedül nevelte tovább a 3 gyermekét.
Híres és szentítette őt, hős és felebaráti szeretete. A szegényekért, betegekért, leprásokért élt halt. Mindenért egész életét, vagyonát értük áldozta.
Jó, köszönöm szépen, Nóri.
Erzsébet irgalmassága és végső évei. Férje korai halála után Erzsébet minden vagyonát a szegényeknek és betegek javára fordította. Magdeburgba költözött, ahol kórházat alapított, és maga is ápolta a betegeket. Az egyszerűség, önmegtartóztatás és könyörület lett élete vezérfonala, és alázattal saját kezőleg segítette a szenvedőket. Mindössze 24 évesen halt meg, de a közösségben és a keresztény világban egyaránt szentként tisztelték.
kevés időt élt, de azokat az éveket nagyon tartalmasan töltötte, és nagyon szerette a betegeket, és nem volt fennhéjázó, meg nem a szép ruhákat, meg a fényűző életet választotta, hanem egyszerűen élt, főleg férje halála után teljesen a betegeknek szentelte az életét, és hallottátok a történetben, kórházat is alapított. Nóri, kérlek szépen folytassa történetet.
3,5 esztendővel később, 1235. május 26-án Pünköskor 9. Gergely pápa iktatta a szentek sorába Erzsébetet. Sírhelye fölött tiszteletére szentelték a marburgi székesegyházat. Emléknapján a római naptár november 17-ére tette, hazánkban november 19-én ünnepeljük.
Bíborka, kérlek szépen ismertesd, hogy Magyarországon hol vannak az ő emlékhelyei.
Szent Erzsébet tisztelete Magyarországon rendkívül erős. Sárospatakon, ahol Erzsébet született, évente emléknapokat és ünnepségeket rendeznek tiszteletére. Szobrai megtalálhatók Budapesten és számos más településen, ahol templomokat, oltárokat neveznek el róla. A rózsacsoda története különösen népszerű a magyar nép körében, így sok templomi freskon és festményen is ábrázolják.
Volt-e már valaki Budapesten, jártatok-e már Budapesten a rózsák terén?
Talán egyszer.
Na, az is őróla van elnevezve, úgyhogy ha ott jártok Pesten, akkor látogassatok arra el.
A sárospataki vár, amely Erzsébet születésének helyszínét és a róla elnevezett kápolnát őrzi. Budapesten az Árpád-házi Szent Erzsébet templom. A templom, amelyet róla neveztek el, az egyik legszebb és legismertebb építmény Budapesten. Végül pedig a Szent Erzsébet szobrok és emlékművek. Számos magyar városban találkozhatunk velük, amelyeken a rózsacsodát ábrázolják.
Köszönöm szépen. És emlékeztek-e arra, amikor itt járt Magyarországon Ferenc pápa, akkor ide ebbe a templomba ment el, és itt is szentmisét celebrált, és az Árpád-házi Szent Erzsébet templomban Budapesten. Biztos emlékeztek rá. Szobrokon, ha látjátok, akkor mi az ő attribútuma?
Rózsák.
Rózsák, tehát a kötényében rózsák. Ha látsz egy fiatal női alakot, akinek ruházatában egy kötény is van, és ott rózsák, akkor arról mindig felismered. Ha Németországba jársz, ha Magyarországon, ha külföldön, hogy ez Szent Erzsébet. És mit szoktak még ilyenkor a templomban kérni Szent Erzsébet napja környékén? Aki volt szentmisén vasárnap, az hallhatta. Lackó?
Hát, hogy adományozzunk.
Így van, mert hogy Szent Erzsébet is nagyon sokat tett a szegényekért, ezért minket is kér az egyház, hogy vigyünk tartós élelmiszert, valamit a templomba, és gyűjtsünk a szegényeknek. Volt-e már a ti életetekben olyan, hogy adományoztatok? Nóri.
A suliba lehet ilyen ajándékokat vinni az erdélyi szegény gyerekeknek, meg árváknak, meg ilyen ruhákat, meg ételeket, ami nem törik össze.
Igen, és akkor azt otthon elkészítitek anyával?
Igen.
És dobozba teszitek? Vagy hogy szokott történni?
Igen.
És rá
is kell címkézni, hogy fiúnak, meg lánynak, meg hogy hány éves körül.
Igen, milyen gyerek örülne neki? Nagyon jó. És ilyenkor a legszebb dolgainkat, nem a legrosszabbakat, hanem a legszebbeket szoktuk berakni, hogy hagy örüljön az a gyerek, aki megkapja.
Földre Erzsébet, szánd meg koldussá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyíts meg, szívünket Jézushoz téríts meg. Kívül is bent, pusztul az ország, viharok szúzzák, elvész a hit, az erkölcs, a jóság, tombolva táncol rajtunk a gonoszság. Gyönge az ember, és gyönge a nemzet, sebektől bírzik a szívet, neked. Jöjj vissza magyar földre, Erzsébet, szánd meg koldussá letni bünket, testünket, lelkünket gyógyíts meg, szívünket Jézushoz éríts meg. Tér vissza magyar földre, Erzsébet, szánd meg koldussá letni bünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz térítsd meg. Gyönge az ember, és gyönge a nemzet, sebettől vérzik a szív és a lélek, a hazugság győz, az igaz fedhet, kigyógyít meg majd fájdalmas sebeket. Szent Erzsébetből hős szeretet árad, Margit imáit vezekelve szállnak, minket hiába, Uram, ne sírasson, áldott, boldog asszony. Térj vissza magyar földre, Erzsébet, szálld meg koldussá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz térítsd meg. Térj vissza magyar földre, Erzsébet, szánd meg koldussá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz térítsd meg népünket.
Műsorunk második részében folytassuk a következő szentünkkel, akit szintén novemberben ünnepelünk, november 25-én, alexandrei Szent Katalinnal. Alexandrei Szent Katalin valószínűleg a 3. század végén, vagy a 4. század elején született Alexandria városában, amely akkoriban az ókori világ egyik szellemi központja volt. Katalin gazdag és nemesi családból származott, és fiatal korában kitűnt szépségével, intelligenciájával és kíváncsiságával. Tanulás iránti szenvedélye és kíváncsisága korán megmutatkozott. Nagyon szeretett tanulni, okos lány volt. Számos filozófiai és tudományos művet tanulmányozott. Már fiatal korában mély tudással és bölcsességgel rendelkezett, és vallásos életet élt. A keresztény hit megtalálása az életében hogyan mutatkozott meg, Léna?
Katalin különös érdeklődést mutatott a keresztény vallás iránt, és fiatalon megkeresztelkedett. A kereszténység ebben az időben még üldözött vallás volt, de Katalin bátran és nyilvánosan vállalta a hitét. A legenda szerint egy látomás is volt, amelyben Jézus megjelent neki, és azt mondta, hogy őt választotta lelki mennyasszonyának.
Tehát fiatalon keresztelkedett, pedig üldözött vallás volt akkor, a kereszténység mégis vállalta a hitét. Katalin bátorsága és vitája a császárral. Mit tudunk erről? Lackó.
Maxentius császár, aki heves keresztény üldözéseiről volt ismert, hallott Katalin hitének erejéről és tudásáról. Megpróbálta őt megnyerni a római istenek tiszteletére, de Katalin okos és logikus érveléseivel folyamatosan visszautasította. Maxentius vitára hívta őt, és több mint 50 filozófus gyűjtött össze, próbálják meggyőzni Katalint a kereszténység ellen. Azonban Katalin annyira meggyőzően védte hitét, hogy végül a sok filozófus maga is keresztény hitre tért.
Igen, tehát csoda történt, őt most meg akarták vezetni, hogy térjen a római istenekhez, tehát hogy az isteneket tisztelje, a római isteneket, azt szerette volna a császár, 50 filozófust hivatott, és annyira jól tudott beszélni, és a vallásáról, és a hitéről tanúságot tenni, hogy még az 50 filozófus is keresztényé lett. Katalint egész életében azért megpróbáltatások kísérték. Szerették volna megtörni őt a hitében. Fruzsi, légy szíves, folytasd a történetet.
A Katalin kerék és a mártíromság. A császár dühében halálra ítélte Katalint és egy különleges kínzóeszközt, a Katalin keréknek nevezett kereket készítetett számára, amelynek célja az volt, hogy megbüntesse és megtörje őt. Legenda szerint azonban a kerék összeomlott, amikor Katalint megérintette. Így kínzóeszköz nem működött. Végül a császár lefejeztette Katalint, így mártír halált halt. Az ő bátorsága, kitartása és mély hite miatt halála után szentként kezdték tisztelni.
Tehát látjátok, megint a jóisten csodát tett, nem tudta őt megtörni. Ez a Katalin keréke széttört, amikor Katalin hozzáért. És dühében a császár ekkor egy másik kínzóeszközt választott, lefejeztette Katalint fiatalon. És így mártír halált halt. Ki tudja, mit jelent az a szó, hogy mártír halál? Lackó.
Azt jelenti, hogy valakit a keresztény hitéért ölnek meg, és ennek a másik rokon értelmű szója pedig az, hogy vértanú.
Így van, köszönöm szépen. Tehát itt van egy következő szentünk, ugye Árpádházi Szent Erzsébet természetes halált halt, itt pedig egy fiatal szentünk, Katalin, ő pedig vértanú halált halt. Majd fogunk még tanulni ilyen vértanúkról, de most ez a szent, akivel ma foglalkozunk, Katalin, középkori szent volt. Hogyan ábrázolják tehát akkor szerintetek Katalint, ha látunk egy festményen vagy egy szobron, hogyan, miről tudjuk őt felismerni? Laci?
Hát úgy, hogy fog egy kereket a kezében, vagy egy pálmaágot.
Így van, pontosan. A pálmaág minek a jele, Nóri?
A mártírok jelképe.
Így van, köszönöm szépen. És a kerék pedig, Lackó?
Az a Katalin kerék volt.
Az a Katalin kerék, amin őt...
meg akartak ülni.
Így van. Szent Katalint hogyan ábrázoljuk, Lackó?
Szent Katalin a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb női szentje lett. Katalin kerék a hitéért vállalt szenvedésnek szimbólumává vált, és számos ábrázolásán megjelenik kezében kerékkel vagy pálmaággal, amely a mártírok jelképe. Közben járását gyakran kérik tanulásban és a bölcsességben, ezért a tudósok, filozófusok és diákok védőszentjévé vált.
Igen, köszönöm. Tehát a ti védőszentetek is a tanulásban kérhetitek az ő segítségét, hogy alexandriai Szent Katalin könyörög érettünk. Azért mondtam, hogy alexandriai, mert ott született, mert több Katalin is van, akiről majd fogunk tanulni, de ne keverjük össze, mert van szénai Szent Katalin, van alexandriai Szent Katalin. Mikor ünnepeljük az ő emléknapját?
November 25.
Így van, Léna, köszönöm szépen. És Magyarországon vannak-e emlékhelyei, ki tudja? Léna.
Igen, vannak. Magyarországon is sok templomot és kápolnát neveztek el róla, különösen az egyetemi városokban. Szent Katalin ünnepnapja november 25, amelyhez számos néphagyomány kapcsolódik. Sok helyen ezen a napon tartották a Katalin bálokat, és a nők számára ez különleges jelentőséggel bírt, hiszen ez volt az utolsó alkalom bálokra és mulatságokra az adventi időszak kezdete előtt.
Így van, köszönöm szépen. Tehát Katalin napi bálokat, meg Erzsébet napi bálokat szoktak ilyenkor tartani, és utána már adventkor megszűnnek a bálok. Ugye szoktuk mondani, hogy az advent az az elcsendesedés, és 4 hét Krisztus születése előtt az egy csendes időszak, úgymond nem szoktunk akkor bálokat, házasságkötéseket tartani, hanem előtte vannak ezek. És ezért mondjuk itt a történetünkben is, hogy Katalin napjához közel bálokat szoktak, meg Erzsébet napi bálokat szoktak rendezni. És utána, amikor kezdődik az advent, akkor már nem, és majd utána karácsony után lehet újra dínomdánomozni. A múlt órán tanultunk róla, szenteket fogok felsorolni, és nektek pedig válaszolni kell, hogy ki ő. Pannóniában született, és egy hideg téli napon megosztotta köpenyét egy koldussal. Nóri.
Szent Márton.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Alexandriában élt, és 50 filozófussal vitázott sikeresen a kereszténység védelmében. Bíborka.
Alexandriai Szent Katalin.
Nagyon jó. Magyar királylány volt, Sárospatakon született, aki lelkesen segítette a szegényeket, és egy alkalommal a kenyér rózsává változott a köpenyében. Fruzsi.
Árpádházi Szent Erzsébet.
Jó. A zene és az éneklés védőszentje, akit gyakran ábrázolnak orgonával. Lackó.
Szent Cecília.
Így van, köszönöm szépen, és őt is novemberben ünnepeljük. Igaz, most nem mondtuk el az ő történetét, de tudjuk, hogy novemberben van az ő emléknapja is. Kereszt alakú szimbólumáról ismert, és testvérével Péterrel együtt Jézus tanítványa volt. Léna.
Szent András.
Így van. Tudunk-e róla valamit mondani? Szent Andrást is ebbe a hónapba fogjuk ünnepelni, novembernek az utolsó napján, november 30-án. Ő volt Péternek a testvére, és miért mondtam azt, hogy kereszt alakú szimbólumáról ismert? Úgy hívjuk ezt a keresztet, hogy András kereszt. Ügyesek voltatok, köszönöm szépen, hogy együtt beszélgettünk erről a két szentről, Árpádházi Szent Erzsébetről és Alexandriai Szent Kataliról. Erzsébet a segítőkészség és az önzetlen szeretet példája volt, aki az életét a szegények és a rászorulók segítségének szentelte. Katalin pedig bátor kiállásával és hitének megvédésével mutatott példát mindannyiunknak. Mindketten olyan értékeket képviseltek, amelyekre ma is nagy szükségünk van. Az ő példájuk megmutatja, hogy a szeretet és a hit mekkora erővel bír. Mindannyian tanulhatunk tőlük, ha segítünk másoknak, és bátran kiállunk az igazság mellett. Akkor mi is jobban megélhetjük a hitünket. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok, és beszélgethettünk együtt ezekről a szentekről. Szeretném, ha együtt elénekelnénk Árpádházi Szent Erzsébetről ezt a kis éneket. Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Árpádházi Szent Erzsébet, jó szívéről szól az éne, betegeket gondoz, ápol, eltart szorgos munkájából, kenyerét is mind megosztja, körülményébe rejtve hozza, éhezőket jókkal tölt be, s vigasztalást hoz a földre.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámos Néja Csórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélőkönyvek szól. Ebben Szabó Magda a Danaida című írásának 20. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallják. Majd a Közelkép szól. Ebben Kovácsné Kis Évával, a 60-i Bajza József Gimnázium történelem és állampolgári ismeretek tanárnőjével beszélgetünk. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a híreket követően Mindennapi Egészségünk című műsorunk szól. Ebben Pintér Szilvia természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódterapeuta a vendégünk, akivel a stresszről és ennek következményeiről, levezetéséről beszélgetünk. Hajnali 3 óra után a híreket követően a Közélet reggeli adását ismételjük meg. Műsorunkban Szabó Zsolt kisújszállási meseíróval beszélgetünk, akinek a 24 varázslatos adventi mese című könyve az évkönyvedíját nyerte el 2024-ben, a legjobb gyermekkönyv kategóriában. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai adások szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. A viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az egyháznak ő a feje, és az egyház az ő titokzatos teste. Ő az élet forrása, ő az első, aki a halottak közül feltámadt, és így övé az elsőség mindenben. Olvasom a Kolosszeieknek írt levélben. Krisztus megjelent ember alakban, mert isteni alakjában az ember sohasem ismert volna rá. Miközben emberi természetet vett magára, isteni lényege nem változott meg. Istenségében ugyanaz, mint az Atya, emberségében halandó, mint mi. Jézus kifosztotta magát mindenből. Nem volt sem pénze, sem hatalma, sem hatékony összekötetései, sem diplomái, sem kitüntetései. Sőt, útja végén még az életét is odaadta. És mégis, akadtak emberek, akik tanúsították, hogy ő él, mivel maga Isten emelte föl őt a csúcsra. És ezek az emberek bejárták az egész világot, hogy bevonják az emberiséget egy roppant kísérletbe, igazán emberi emberiséggé, az Isten emberiségévé nevelni. Krisztusért újból és újból mindent el kell hagynunk. Ő fog akkor helyettünk minden mást magára vállalni. Isten színe előtt Jézust kereső tekintetünk majd tanúságot tesz Isten szeretetünkről. Az Úr ezt nem hagyja viszonzatlanul. Sugárzó örömét harmadozza lelkünkbe. Jézus szíve, az élet és szentség forrása irgalmaz nekünk. Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív, irgalmaz nekünk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátor. bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.